A Tiszántúli Református Egyház kerület tanulmányi füzetek sorozatának legújabb kiadványa a gályarabságra ítélt protestáns prédikátorok kiszabadulásának 350. évfordulójára jelent meg. A füzetek különböző tematikák szerint tartalmaznak háttéranyagot lelkipásztorok és gyülekezeti tagok számára egyaránt. A jubileumi szám címe a protestáns gályarabok története és emlékezete. Szerzője Fazakas Gergely Tamás, az egyházkerület presbiteri főjegyzője, a Debreceni Egyetem egyetemi docense, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetének igazgatója. Vele beszélgetett Olá Ilona.
Rádiunk hallgatóinak már nem újdonság, beszéltünk róla, és fogunk, és valószínűleg még idén többször beszélni, hogy egy jubileumot ünneplünk, a gályarabok kiszabadulásának 350. évfordulóját. Ez egy nagyon tragikus, ugyanakkor egy nagyon érdekes történet, amit viszont szerintem nem kezel mindenki a helyén, vagy sokan nem tudnak róla, vagy nem tudnak róla eleget.
Az emlékezés az mindig változik, mindig hullámzik. Vannak olyan időszakok, valószínűleg történelmi helyzettől függ, hogy bizonyos korábbi történelmi eseményekről vagy személyekről hogyan gondolkodunk, hogyan emlékezünk. A múlt az csak akkor él, hogyha a jelen felől tesszük fel hozzá a kérdéseket, és hát persze, ha valaki történészként, művelődéstörténészként, egyháztörténészként fordul egy korszakhoz, jelesül most ez a 17. század végi protestáns gályarabok időszakához, akkor mondhatjuk, hogy az eredeti történeti kontextusban vizsgálja meg, de hát már a kérdésföltétele, egy történész kérdésföltétele is a jelenből származik. Tulajdonképpen kortársakká válnak, és van, amikor meg elfelejtődnek. És lehet, hogy néha, ezt most nagyon halkan és magunk közt mondom, csak a hallgatók füle hallatára, de hogy vannak időszakok, amikor lehet, hogy indokolt, hogy elfelejtődnek ilyen nehéz üldöztetések, és vannak időszakok, amikor pedig pont, hogy felerősödik. És ha ma elfelejtjük, akkor lehet, hogy nincs is igazán üldöztetés. Persze tudjuk, ha a nagy európai vagy főképp a világ keresztény üldözéseit nézzük, akkor tudjuk, hogy létezik. De azért itt Magyarországon kevésbé aktuális ez a helyzet. Ezt csak azért mondom, mert amikor mondjuk a 19. század közepén a szabadságharc leverését követően felerősödik a gályarabok emlékezete, annak az az oka, hogy a gályarabok történetében tulajdonképpen az egész magyarság a saját abszolutizmus kori történetét, most a Habsburg abszolutizmust.
Aktuális visszarezgése annak a történetnek?
Teljesen így van, belelátták magukat, és ehhez hozzáteszem, hogy a katolikusok is. A 19. század második felében főleg a kiegyezésig, tehát 1849 és 1867 között rejtett módon, amikor a gályarabokra emlékeznek, akkor valójában a jelenükről beszélnek. A gályarabokat ugye a Habsburgok és a katolikusok üldözik a 17. század végén, 1670-es, 80-as években vagyunk, de amikor az 1849-50-es évek 60 körül ezekre emlékeznek, akkor abszolút magáról beszél a magyarság.
Kicsit előre szaladtunk, és már belementünk részletekbe, de tulajdonképpen azért beszélgettünk most erről, mert megjelent egy kiadvány. Van a Tiszántúli Református Egyházkerületnek egy egyházkerületi tanulmányi füzetek sorozata, és ennek a legújabb számában ön írt arról, hogy a protestáns gályarabok története és emlékezete hogyan látható, hogyan fedezhető fel a ma szemszögéből visszanézve, és ebben igazániból a történeti összefoglalón kívül pont ez az érdekes, hogy a különböző korokban mennyire érezték magukénak az emberek protestáns, és ezek szerint nem csak protestánsok.
Igen, tulajdonképpen az egész emlékezés az már a gályarabok kiszabadulását követően elkezdődik. Ugye amikor most ennek ünnepeljük a 350. évfordulóját, Michiel de Ruyter, ez a nagy híres holland admirális, akiről már itt a rádióban is esett többször szó, kiszabadítja, vagy hozzájárul ahhoz, sok tekintetben ő az, aki ebbe a legtöbbet tesz, de mások is, hogy 1676. februárjában a nápoly környéki gályákról kimentsék ezeket a protestáns prédikátorokat és tanítókat. Volt erről szó, de hadd essék most újra erről szó, hogy rengeteg hajó volt ekkora a földközi tengeren, ugye tudjuk, még nem volt gőzgép, tehát motorral nem tudott működni a hajó, hát nyilván használtak vitorlákat, de hát a evezők szükségesek voltak, ezek nagy része hadigája volt, és a másik része pedig kereskedelmi gája. És hát nem volt hosszú életű az a személy, aki elkezdett evezni ezeken, nyilván a legtöbbjük kényszerítve volt, köztörvényes bűnözők voltak, több tízezer embert képzeljünk el most a földközi tengeren, akik eveznek.
Nem véletlenül volt ez a legkeményebb büntetés.
Ez volt a legkeményebb büntetés, igen. Voltak egyébként olyanok közöttük a földközi tengeren, akiket tulajdonképpen zsolddal megfizettek, ez jóval kevesebb volt, és voltak ilyen értelmiségiek, lelkészek, protestáns tanárok, akiket pedig kényszerítettek arra, hogy ide kerüljenek. Ők nem köztörvényes bűnözők voltak, szó sincs erről, hanem a vallásuk miatt üldözték őket, és aztán több hónapi, illetve másfél évnyi börtönbüntetést követően, mai szóval vizsgálati fogságot követően, Pozsonyból, Pozsony környéki, nyugat-magyarországi börtönökből lehajtották gyalog őket Dalmáciába, onnan hajóval át az itáliai félszigetre. Megint áthajtották gyalog az Appennineket, és Nápolyban, mert ott volt az egyik olyan fontos kikötő, ahol kereskedtek tulajdonképpen. Ez egy kvázi rabszolgakereskedelem volt, eladták őket ezekre a gályákra, és majdnem egy éven keresztül ők eveztek. Van, aki belehalt ebbe egyből, van, aki túlélte, van, aki beteg lett, és kórházba került, és aztán onnan megszabadult. Tehát ez volt a történet, de amikor őket 76-ban kiszabadítja Michel de Ruyter, egyből elkezdik megírni a saját emlékezetüket, a saját történetüket. Zürichbe kerülnek a legtöbben, ott a svájci protestánsok tulajdonképpen menedéket adnak nekik, és hát előadásokat tartanak, prédikálnak, elsősorban latin nyelven, de többen közöttük német ajkúak vagy szlovák ajkúak, és tudnak majdnem mindenki németül is, de főképp latinul beszélnek és prédikálnak, és aztán, amikor a hívekkel találkoznak Zürichben, vagy elmennek Angliába, elmennek Hollandiába, elmennek Dániába, tehát picit frivolan fogalmazva végig turnézzák Európát, az a saját üldöztetésük történetével.
Tehát ez az, amit mondott, hogy már az emlékezet, a visszaemlékezés megkezdődött ott a gyökereknél, első kézből származó információk vannak ezek szerint, mert ezek a emlékiratok gondolom fennmaradtak, és az utókornak, minden kornak azóta alapjául szolgálhattak, hogyha ezt a történetet akarják értelmezni, elemezni. De az értelmezés és az elemzés, ahogy mondta ön is, mindig az adott kor szemszögétől függ. És ebben a kötetben, amiről most beszélgetünk, végig is járja ezeket a századokat, hogyha természetesen nem tartalom ismertetést várva, ránézzünk arra, hogy mennyiben hullámzott ez, vagy mi volt az a tendencia, amit esetleg fel lehetett fedezni, akkor mit emel neki?
Teljesen igazán a szerkesztő asszonynak, egyből megírják, fönn is maradtak, csak nem jut el Magyarországra, nem juthat el. Nyugat-Európában ezek nyomtatásban megjelennek. Először latin nyelven, utána hollandra, angolra fordítják, bizonyos részeit más nyelvekre is lefordítják, és Magyarországon csak titokban tudták terjeszteni ezt a 17. század végén kéziratban. És elsősorban latin nyelven ez azt jelenti, hogy nagyon kevesekhez jutott el, csak az olvasni tudó, latinul olvasni tudó lelkipásztor testvérekhez, de aztán szép lassan ezeket elkezdik lefordítani magyarra, Magyarország. Is, még mindig kéziratban, a 18. század során is, a csendes ellenreformáció, úgy szoktuk azt az időszakot nevezni, és majd, amikor az egyik őjük, a Kocsis Ergő Bálintnak a emlékiratát lefordítják, még egy változatban magyar nyelvre, és megjelenik nyomtatásban, akkor 1866-ban vagyok. Tehát több mint 170 év eltelik. És az is Németországban jelenik meg, hát ez már majdnem véletlen, Lipcsébe jelenik meg, következő évben már kiegyezés van Magyarországon, 1867-ben, attól kezdve ezt már legálisan tudják terjeszteni.
Megbékélés időszaka erre van. Háborús történetre is kicsit felszabadítóan mondjuk így?
Valamennyire igen, tehát van egy elengedés, a Habsburg cenzúra ettől kezdve már nem fog ezzel foglalkozni.
De ez egyben a bagatellizálása is ennek a történetnek, nem így visszamenőleg egy kicsit talán, hogy nem volt ez olyan súlyos dolog.
Lehet, hogy van egy ilyen gesztus is, ez most érdekes kérdés, el fog gondolkodni rajta, ennek közvetlen nyomát azért nem láttam. Ami viszont érdekes, hogy a felekezeti feszültség, ezt el szoktuk felejteni, a 19. század végén újra megerősödik. Nem lesz nagyon jelentős, de Európa szerte van nyoma annak, hogy a katolicizmus van egy új felerősödése, és egy olyan szempont, amikor megpróbálják a protestánsokkal szemben újra megfogalmazni magukat. Tehát akkor azért van felekezeti horizontja ennek a küzdelemnek újra, nincs nagy tétje, akkor már majdnem értelmiségi vitaként zajlik, és nagyon szűkörű vita, és sokakat nem is érdekel ez.
Semmiképpen nem élethalál dolog.
Egyáltalán nem élethalál dolog, és már nincsen benne a Habsburg hatalom, ezt szeretném hangsúlyozni. Franciaországban jön egyébként ez a katolikus megújulás, tehát ennek talán kisebb a tétje, de mégiscsak van valami feszültség, és újra el lehet beszélni a régi történeteket. De hát ekkor azért már nincsen nagyon erős politikai, a szószoros értelemben politikai, egyházpolitikai horizontja van. De ez az az időszak, és talán emiatt is érdekes debrecenként megnézni ezt, hogy a gályarabok emlékoszlopát ekkor emelik.
Erre akartam rákérdezni, hogy itt vagyunk 1895-ben
vagyunk, igen. Debrecen az első, ahol ilyen méretű emlékoszlop azóta sincs, de most a 20. század végén, 21. század első évtizedében nagyon sok helyen már emlékeznek valóban szobrokkal, emlékművekkel, emléktáblákkal, de ez a térbeli emlékezés, ezt így szoktuk hívni, vagy az emlékezet térbeliesítése, ez itt indul meg Debrecenbe. Debrecenből nem volt gályarab, egyszerűen azért, mert Debrecen nem tartozott a Habsburg fennhatósága alá, ugye hát itt az oszmán hódoltsági terület, a 17. század végéről beszélek, oszmán hódoltsági terület még éppen, mert még a törököket éppen akkor 670-es években nem üldözték el, az Erdély fejedelemség határa, az Erdély fejedelem némi védelmet tud nyújtani, de menedéket tudott nyújtani azoknak a protestánsoknak, akik többségében mondjuk nem is jutnak el a gályákra, mert ide menekülnek, vagy ebbe a régióba menekülnek, vagy a kiszabadulásukat követően ad Debrecen támogatást. És talán emiatt a 19. század végén is ki akarták mutatni, hogy mi itt emelünk egy emlékoszlopot. Ennek az egyik mozgatója Balogh Ferenc professzor volt, a Kollégium Egyháztörténeti Tanszékének az első professzora.
ebben is különleges Debrecen, és abban is, hogy most is ott tartunk, hogy ezt a 350 éves jubileumot, ezt az ünnepet, mert ennek az egész történetnek ez volt az egyetlen talán örömteli és ünnepelendő lépése, Debrecenben méltó módon teszik emlékezetessé, ugye ünnepisten tisztelet, koszorúzás pont az említett Gaia Rab emlékműnél és egy konferencia, tehát igyekeznek erre kellő reflektort ráállítani, és behozni a figyelmünkbe, hogy azok is halljanak róla, akik esetleg eddig nem. És van egy nagyon érdekes szó, ami miatt talán ez most még fontosabb. Mindjárt az ön kötetének az elején van ez a szó, hogy kiengesztelődés. És ennek nem a történelmi vonatkozására gondolok én, hanem arra, hogy ránézve arra, hogy most hol áll a keresztény üldöztetés, egyáltalán a vallási egymás mellett élés, megbékélés, az egymás elfogadása, akkor lesz nagyon érdekes ez a bekezdés, amit szeretném, hogyha felolvasna nekünk.
Eképpen talán arra is felkészülhetünk lelkészként és gyülekezeti tagként, hogy árnyaltabban és biblikusabb módon gondolkodjunk a mai üldöztetések és a vallásszabadság összefüggésein, a felekezeti konfliktusok és a lehetséges kompromisszumok sajátosságain, valamint az Úr szabadító kegyelmén.
Azt hiszem, hogy ezután már nagyon keveset kell beszélgetnünk, de azért ezt mégis, hogy ami miatt nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy nem szabad elfelejteni, hogy miből indult ki, mennyire messzire vezetett, milyen mélyre vezetett ez a történet, és ha ezt észben tartjuk és nem felejtjük el, akkor talán megelőzhetjük, hogy bármi ilyesmi megtörténhessen, vagy megismétlődhessen.
Igen, bízunk ebben. Talán megint a történelmi helyzet mutatja azt, hogy a nagy nemzetközi kontextusban fontos ez az emlékezés. Itt Magyarországon, hála Istennek, az üldöztetés már a katolikusok részéről is jóval kevésbé jelenhet meg, sőt, az egymásra találásnak vannak jelei, és a kiengesztelődés szót azért lehetett használni, mert 1991-ben II. János Pál pápa megkoszorúzta ezt az emlékoszlopot, azóta ennek is van egy emlékműve a koszorúnak ott, 2006 óta áll egy bronz koszorú ennek emlékére, a kiengesztelődés koszorúja ezt jelentette. Tulajdonképpen egy megbocsátási gesztust a protestánsok gyakoroltak, ő egy bocsánatkérési gesztust, és ez folytatódott, amikor a kassai mártírokat, akiket Bethlen Gábor emberei és a protestánsok öltek meg, a 17. század elején ezt megelőzően 50 évvel a protestánsok kértek bocsánatot a katolikusoktól, úgyhogy ez a kölcsönös kiengesztelődés megtörtént már a 90-es, 2000-es években, úgyhogy ma együtt a keresztények, keresztjének, katolikusok és protestánsok kell, hogy helytálljanak a egyéb üldöztetésekkel szemben, de ez már nem a Habsburgoktól jön, ez már nem innen politikai környezetből jön, hanem ennek máshol van sajnos a világon nagy jelentőségű összefüggése, úgyhogy közösen kell megmutatnunk azt az emlékezés során, hogy ez mégiscsak rólunk szól. A mese rólunk szól, ahogy azt a régiek mondták, próbáljunk ebben a helyzetben hívőként, keresztényként helytállni, és bízom abban, hogy ez a könyv segíthet ahhoz, hogy a lelkészek, gyülekezeti tagok közösen tudjanak gondolkodni arról, hogy hogyan is történtek, hogyan is érdemes ma ezekről beszélgetni, akár egy istentiszteletet követően, akár különböző alkalmakon az év folyamán.
A Tiszántúri Református Egyház kerület tanulmányi füzetek sorozatának legújabb kiadványa a Gaia Rabságra ítélt protestáns prédikátorok kiszabadulásának 350. évfordulójára jelent meg. Erről beszélgettünk a szerzővel, Fazakas Gergely Tamással, az egyházkerület presbiteri főjegyzőjével, a Debreceni Egyetem egyetemi docensével, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetének igazgatójával.